Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Bojár Ivás András művészettörténész van velünk, szervusz.
Szervusz.
Ugye az alapítók közé tartozol, ami azt mutatja, hogy nagy időkben voltál jó helyen fiatal.
Igen.
Mert a nagy időkben, hát legalábbis a magyar literátus hagyományokból következően elkezdődik a lap alapítás. Ugye, és én megnéztem, hogy miben voltál te benne. Hát ugye először is a Magyar Narancs, ez 1989, aztán a Café Babel, ez 92-től 8 évig vitted szerkesztőként, meg szerzőként, aztán az Oktogon, az 98, az egy építészeti lap, és hát azért, ha a környezetet megnézzük, ilyenek voltak, hogy Replika, 2000, azt hiszem, hogy online ez még megvan talán, Liget, ezt gondolom különösen hozzá közel áll, így utólag is, mert ez egy zöld.
Igen, zöld, akkor nem, igen.
Holmi, Nappali Ház,
igen.
Hát ezek már nincsenek.
Igen, elmúlt ez a...
Aztán eljött a 2010, és megnéztem, hogy hol voltál akkor, már hát már sokkal kevesebb lapnál, fővárosi közgyűlés, tanácsnok.
Igen.
Így ért a Fidesz győzelem. Mit gondoltál akkor róla?
Ugye nem szavaztam a Fideszre, de emlékszem egy beszélgetésre, egy barátommal ültünk a konyhájukba, és az volt, hogy hát nincs mese, szóval ez egy fiatal csapat, akik egyszer már csináltak 4 évet, nem okvetlen az ízlésem szerint, és nagyon nem bántam, hogy elveszítették a választást, de hát lássuk meg, adjunk nekik esélyt, csinálják. És ez volt április, és akkor én írtam is ebben kapcsolatban egy ilyen szemléletű valamit, tehát hogy óriási feladatok állnak előtte, egészségügyi reformja, oktatás rendbetétele, az építőipar beindítása, teljesen padlón volt akkor az építőipar, olyan volt a körtartozás, hogy így le volt fagyva az egész építőipar, és hát nyilván ők abból tudtak pénzt csinálni, tehát hogy elkezdték 2 év alatt 12-re már beindították az építőipart, 7%-kal nőtt akkor a évvégére az építőipari volumen, tehát hogy azt éreztem, hogy jó, kezdjék el, csináljanak. De aztán június közepén volt egy, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, hogy a Kósa Lajos bemondott valami nagyon furcsát, amitől megzuhant a forint. És tök nyilvánvaló volt, hogy sortolják a forintot.
Igen.
Tehát akkor már rögtön elkezdődött ez a minősítetetlen, hogy is mondjam, ilyen hitbizom, az országot, a nemzetet hitbizományként kezelő politizálás, és utána ez ment tovább-tovább. És én írok egy naplót, illetve van egy naplóm, amit majd egyszer szeretnék kiadni, mert hát ugye jelen idejű tanúként ezeket mind végigkövettem, hogy nyilván az újságok is, de hogy ezek ilyen belső monológok azért, és hát őrületes látnom azt, hogy milyen sok pici fordulat, egy példa 12-ben megszűnik a Havária Press és a Független Hírügynökség. Csak MTI van, teljes megszállás alatt nyilván. Tehát az a hír, amiről ők azt mondják, hogy az a hír. Ugye Rogán irodából írják a híreket. 13-ban már nekem volt Kossuth rádiós kollega, szegény Vizidorka, bizonyára is mesélte, hogy milyen iszonyatos a nyomás alatt van. Hogy őt békén hagyják, mert ugye ő vitte akkor a délutáni műsor, de hogy
főnöke voltam ebben a délutáni műsorban, igen. És békén hagyták, mert katolikus lány volt, és katolikus díja volt.
Aha. Igen, talán ezt mondta is.
Igen.
Igen, viszont azért jött az, hogy a Rogán irodából átírják a híreket, már akkor. Tehát az a téboly, amitől hajunk szára égnek el most, az 12 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt már az életünk része volt. Szóval, hogy mit gondoltam? 12-re egész biztos voltam benne, hogy ez lesz, ami van.
Uh-huh. És mit láttál benne korábban? Vagesszal, amikor beszélgettünk ugye a Magyar Narancs ügyében, és akkor még a Fidesz ebben benne volt, az egy későbbi fejlemény, hogy Orbán elkezdte eltávolítani a pártot a Narancstól, hogy beláthatatlan következményei lesznek, hogyha bennünket összemosnak ezzel a lappal. De amikor együtt voltatok, láttad benne, vagy bennük ennek a csíráit, amik később jöttek?
Volt egy kulturális gap közöttünk. Ezt azért volt fura fölfedezni, meg megérteni, vagy megismerni, mert én azt gondoltam, hogy fiatalok vagyunk, mi egy teljesen más nemzedéket képviselünk. Egy kultúrát képviselünk, és a szándékaink is, társadalompolitikai szándékaink is teljesen hasonlóak lehet. ugye a Magyar Narancs megjelenésével volt egy ilyen nagyon sprőd és erőteljes hangunk, és hogy azt politikai megfontolásokból azért gondolták, hogy talán lehetne finomítani, meg egyebek. Nem finomítottunk, tehát ezzel nyilván nem foglalkoztunk, de értettem, hogy van egy egészen másik tér, ez a politikai közéleti tér, ahol ugyanezek a mondások másképp hangzanak, és hát volt olyan tapasztalatom, amikor ezt a bizonyos kulturális szakadékot durván megéltem. Ezt meg is írtam valamikor, amikor még az kezdeteknél volt, hogy a Szilágyi Dezső téren volt Kosszányi Dezső téren volt az irodánk, egy alaksorba, és egymás mellett volt a két helyiség. Az egyikben volt a Fidesz vezérkar, Orbán Kövér meg Áder, és a másikban voltunk mi a Magyar Narancsosok, és volt, hogy cigiztünk a ház előtt, vagy szóval kimentünk dumálni, röhögtünk, sütött a nap, nem tudom, mert a viccelődés meg egyebek, és jött egy mozgáskorlátozott ember, aki ilyen idétlenül bicegve érkezett. És nem az empátia, hanem a fölényesség volt a reakció. Kiröhögték. És engem ez padlóra küldött. Én ezt nem értettem, ez nem lehet. Tehát, hogy ilyet nem csinálunk. Szóval valószínűleg az, hogy nem ugyanolyan családi neveltetésben volt részünk. Nem tudom, nem volt rá magyarázatom, de hogy nekem ez nem fért bele. És akkor ez engem... Tehát akkor számomra ez volt, jelképezte azt, hogy nem egy úton haladunk.
Jó, hát azért ez egy kivétel vagy természetesen, mert ahogy írod valahol, az, hogy felmenőim 1000 évre visszamenően papok voltak, rabbik, varázslók, jó, ez egy kicsit ilyen költői, értem.
Nem, egy valóságos.
Valóságos varázslók voltak?
Na jó, hát abban az értem, hogy hát ugye...
Mágusok?
Hát igen.
Vagy sámánok?
Nem, hát rabbik és papok, tehát akik tulajdonképpen a szellemi szférával tartanak kapcsolatot, ennyiben varázslók.
Igen.
Tehát úgy nem, hogy mit te varázsolnak nyúszítalak alapból.
Tehát a közvetlen környezet, és ugye édesapád festőművész volt.
Igen.
Nagyapa építész.
Igen.
Úgyhogy elég egy ilyen, hát nem tudom persze, hogy mennyire zárt buborékban, de egy nagyon értelmiségű közegben nőttél föl. Szigorú etikai szabályok között már, mint a mozgáskorlátozott ki őröhögésére gondolok.
Hát igen, szóval valahogy szerintem az nem oké, vagy nem tudom. Tehát ugye előbb az empátia kapcsol be, tehát hogy a következő az, hogy most tudok-e neki segíteni, vagy kell-e egyáltalán segíteni, és kell, akkor mit tudok, ez a következő, de az, hogy kiröhögöm, ez valami olyan nem is tudom, miről szól. Ez nem fér bele.
De az ember akkor még, emlékszem, mert én a 20-as évek végén voltam, arra gondolt, hogy talán ilyen személyiség problémák vannak. Én vezettem a akkori MOLSZ házban egy vitát, amin nyugdíjasok vettek részt, meg Orbán, hogy akkor a unokák pártja volt.
Igen.
És Orbán elmondta, hogy ő szeretetlenül utálja, hogy nem akar a nagymamák pártja lenni. Egyébként közölte velem, hogy legyen egy pohár víz az asztalon. Amikor az öregasszonyok már túl sokat beszélnek, állítsam le őket, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, nem érzel semmi baj, de én se pincér nem vagyok, se rendőr.
Igen.
Én egy műsorvezető vagyok.
Igen.
De így fölkapta, és mondom, hogy milyen furcsán beszél ez az ember, milyen parancsolgató és kioktató hangon. De azt gondoltam, hogy ez csak személyiség,
igen.
És nem, majd mondjam, a Fidesz.
Hát igen, az egy kérdés, hogy hogyan vált a Fidesz, mert például ugyanígy a kicsit visszatekintve, hogy hogyan alakultak itt az elmúlt évtizedben, a másfél évtizedben a dolgok. Emlékszem, hogy amikor Schmidt Pált javasolt a köztársasági elnöknek, azok a pletykák voltak a háttérben, hogy a Kövér nagyon ellenzi a Schmidt Pált, hogy nagyon megfeszültek az Orbán meg a Kövér ezen. Nyilván a Kövér, mint a minden titkok tudója, és aki 30 éve blokkolja, hogy a titkosszolgálati anyagok nyilvánosságra kerüljenek, ő tudta, hogy a Schmidt Pálnak mik a gyengéi, amik aztán ki is derültek, mikor a HVG újságírók föltárták, hogy plagizált. És akkor bukott is. Az Orbánnak meg mindegy volt, nekik olyan ember kellett, akit fogni tud. Schmidt Pál tudta fogni, fogta, amíg lehetett. Aztán nem, akkor kész ment a levesbe, jött a következő, azt is engedte. Szóval igazából ugye a köztársasági elnöki intézményből egy bohózatot csinált így azért mostanra végképp. Aztán, hogyha majd ő akar lenni köztársasági elnök, akkor újra meg lesz keményítve. Tehát, hogy voltak ezek az időszakok, vagy szintén így a viszonylag az elején volt egy számomra elfogadhatatlan erkölcsi áthágás, ami a fundamentuma ennek a rendszernek. a baltásgyilkosnak az eladása 9,5 millió dollárért. Tehát az, hogy egy ilyet megcsinál egy rendszer, nem fér bele, nem lehet. Nem lehet egy baltás. Tehát valaki, az egy dolog, hogy ez egy keresztény ország, és hangoztatjuk, hogy mi nemzeti keresztények vagyunk, és az ősi harmadik század óta meglévő keresztény örményország a történelmi társunkat elárulja a moszlim azerieknek. Ezt sem értem, ezt azóta többször elkövette, de hogy egy olyan embert, aki éjszaka álmában a katonatársát fejszével szétcsapkodja, egy alvó embert, nem az, hogy nyílt harcban szemtől szemben, hanem egy alvó embert, ez itt nincs kijárat, hogy bármifajta magyarázat lehetne. Nincs. És egy ilyen dologban ebből üzletet csinálni, megnézni, hogy ez hol lehet ezen hasznot lesni, szóval ez teljesen felfogadhatatlan számomra.
Volt abban a pillanatban, de amikor megnézed a mai amerikai elnököt, aki mindenben a saját klánja üzleti érdekeit keres, és most itt mondjuk az ukrán-orosz háború ügyében a saját veje megy el tárgyalni Moszkvába, üzletet szimatolni, hogy mit lehet keresni, akkor ez már olyan nagyon nem csodálkozom, mert ez nem egy önálló típus, hanem ez úgy látszik mindenhol van most már.
Ez azt mondom, hogy Tanerdiének hívják, a Victor Hugo nyomorultakjában van egy család, akik járják a csatamezőket csaták után, és szedik össze halottakból a kincseket, és ebből élnek. A varjak, nem tudom én, így mennek a dögre.
Ezek mindig voltak, igen. Csak nem ültek az Egyesült Államok trónján.
Igen, hát ez szegény Amerika gondja. Nem az egész világ gondja, de az Amerika termelte ki.
Mit csináltál 2010 után, ugye vége van a közgyűlési kalannak, és még messze van 2019, amikor hát mostanában a legfőbb vállalásod, ez az ültessünk 10 millió fát elkezdődik. Tehát mi történt veled?
Hát azért írtam egy-két könyvet az idő alatt, a Nagykáli könyvet, aztán a Nagypécs könyvet. Ezek lehet, hogy mondjam, nis termékek, nem kerültek a te látómeződbe, de speciál mondjuk ez a Nagykáli könyv a Káli régióban, Balatonfelvidéken egy kultkönyv, azóta is több ezer példány került olvasókhoz. És ez egy nagyon alaposan végig gondolt, gyönyörűen, Darabos Gyuri fotózta.
Ez egy túlságosan merkantil a kérdésem, de ebből nem lehet megélni Magyarországon, könyvből. Miből éltél?
Nehéz időszakok voltak, ez tény. Tehát ebből a könyvből, igen, valami kis pénzt kerestem, de csak a végén kerestem belőle, addig valahogy el kellett. Hát ilyen családi, édesanyám meghalt, némi örökséghez jutottam, azt kezeltem, szóval nem nagyon volt. De hát ebben az értelemben most sincs látható, vagy érzékelhető bevétel, nem dolgozom különféle újságoknak, nincsen az, ami mondjuk a 90-es, 2000-es években volt, hogy különböző lapoknak dolgoztam.
A tévéműsorokat csináltam.
Tévéműsorokat csináltam, akkor nagyon ment. Hát aztán közben tanítottam is kicsit, az ELTE BTK-nak a művészettörténet tanszékén, kicsit tanítottam a Pázmányon is, esztétika tanszéken, aztán jól megszüntették azt is, szóval voltak ilyenek. Csináltam egy kiállítást, lézenktem, de voltam, tehát csináltam meg.
És galériát is alapítottam, mert azt mondd, azt írod, ugyanazon a helyen, ahonnan az előzőleg idéztem, nyughatatlan alkat vagyok időről időre, újság alapításába fogok, narancsoktogon, vulkánt kihagytam az előbb, bocs. Igen. Olykor galériákat is alapítottam, stb.
Igen. Na például a galéria alapítás az azért volt egy tanulság, mert egyrészt neki lendültem, és állatira imádtam csinálni, és egészen addig a pillanatig, amíg a képek fölkerültek a falra, és egy kiállítás, mint szellemi konstrukció valóságá vált, és a falakon a képek elkezdtek reagálni egymásra, azt nagyon élveztem, de eladni nem tudtam jól. Illetve nem volt kedvem. Tehát nekem azt kellett volna csinálnom, mint minden galériásnak, hogy hívogatni a gyűjtőket, ebédelni velük, barátkozni velük, partikat rendezni, ahol őket meghívjuk. Tehát egy folyamatos emberi kapcsolatot tartani velük, aminek a vége persze az, hogy el tudok adni ezekből a munkákból. És egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy ezt én nem tudom csinálni.
Te egy másik szakma.
Igen, tehát hogy engem a műtárgyak, a műalkotások érdekeltek, és a műalkotásoknak a működése, a kisugárzása, a hatása, a egymás iránti reflexiója, és, és ezért ez nem volt egy sikeres vállalkozás, és aztán ki is faroltam belőle, viszont megértettem, hogy én ebben nem vagyok jó, tehát ez egy jó tanulság volt, hogy fölösleges ezt forszíroznom. Kétszer csináltam, az első alkalommal akkor egész sikeres volt a galériám, ez az Oktogonál galéria volt, a Várfok utcában, a Szalóki híres Várfok galériája mellett. Az ment vagy 4 évig, csak akkor meg beütött a 2008-as válság, és utána le kellett húzni a rolót. És aztán mondom, volt ez a Gallery Max, kijátszottam magam igazából, tehát tulajdonképpen ez volt benne a jó, hogy sokat játszottam.
És felhasználom ezt a lehetőséget arra, hogy megkérdezek tőled valamit. Igaz-e az az állítás, mert hallottam több embertől, hogy a magyar értelmiség olyan nagy ellenállás sajnos így en masse nem nyilvánított ki a rendszerrel szemben, ami elvárható lett volna, és hát sokan beszélnek is ma a értelmiség árulásáról bizonyos okig, de a képzőművészet nagyon kritikus volt mindig is az Orbán rendszerrel szemben, és ez megjelent a képeken is. Te ennek tanulja voltál, vagy egyáltalán igaz ebből valami?
Én ezt nem érzékelem. Baranyi Levente tulajdonképpen, aki most így hirtelen beugrik, illetve Nemes Csaba, aki még egy rezsimmel egylőbb, tehát inkább a 2006-os utcai zavargások és rendőri atakoknak a témáját dolgozta föl. Kifejezetten problémám az, hogy a képzőművészek azok a magánmitológiájukba vannak bezárkózva, saját magukat és a saját belső világukat építik és dédelgetik és simogatják és fejleszgetik, ami ha valamiért talál a világ nagy kerettémáival beletrafál, akkor érdekes, mondjuk egy Gerhard Richter esetében, tehát egy élő legnagyobbak egyike. Ha meg nem talál bele, akkor meg hát nagyon kedves és kellemes és szép dolog, mi közöm hozzá, akkor van közöm hozzá, hogyha egyébként én pont azon a lelki regiszteren mozgok, mint ő, és akkor az foglalkoztat. Nem, én nem tudok róla, hogy olyan intenzív közéleti, de lehet, hogy nem vettem észre.
Vahor András egyébként azt mondta egyszer nekem, hogy ő mélységesen ellenzi, hogy az állam a kormány pénzt adjon a művészeknek, mert ő például, ahogy te mondtad, a saját vízióit festi. Akinek ez kell, kell, akinek nem kell, nem kell, ezt ne dotáljuk a adófizetők pénzéből. Aki pedig nem ilyen, hanem a piacra dolgozik, az meg megél a piacon. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tisztességes
becsületes álláspont. Abszolút becsületes álláspont. Tehát azt, hogy én éjjel-nappal foglalkozom magammal a műveken keresztül, és ez egy közügy, ezt nem lehet kimondani, mert nem az. Valóban így van, hogy csak ugye a szocializmusból örököltük ezt a képcsarnoki rendszert, hogy mindenki az éves vásárlásokon el tudott adni, és akkor ez eltartott nem tudom én pár száz vagy pár ezer képzőművészt, még néha jókat is egyébként. Ez a fajta elvárás, ez fennmaradt, miközben valóban miért lenne jobban, mint egy rappernek, vagy bárkinek, miért kéne jobban dotálni. Az egy másik kérdés, hogy valóban szükség van olyan intézményekre, amelyek évről évre szemlét tartanak a kortárs művészeten, nem csak a NER-nek a NER kedves művészén, hanem mindenen, ami a kortárs művészetben megtermelődik, vagy létrejön, és a nagy közönség számára szemlélhetővé, láthatóvá teszi. Nem szalonra gondolok, hanem inkább olyan kiállításokra, amelyeket kurátorok, különféle nézőpontú, ízlésvilágú, erőteljes állításokkal rendelkező kurátorok fognak össze, és amelyek tudnak ütközni akár, és akár több áttekintő, hogy mondjam, anyagot is feltárnak. Hát valójában egy ilyen műcsarnok típusú intézménynek ez volna a feladata. Ott van ez a Nemzeti Szalon, de hát az egy ilyen kicsit ilyen legömbölyített élő, reprezentatív, nem tudom én micsoda, amiben főleg az MMA-s művészek tudnak tobzódni.
Ez, hogy saját magamat festem, meg a saját kis belvilágomat, ennek azért vannak hagyományai Magyarországon. Fölrémlik előttem a régi élet és irodalom, amiben a különféle rendű, rangú, hát általában közepes, de hát akkor ez, mit tudom én, másként nézték, ez egy utólagos értékítélet. Folyamatosan megírtak olyan magánügyeket, amikről azt gondolnád, hogy nem tartozik másra, de még Eszterházy is. Valami hosszas írása volt arról, hogy húsvét van, és hát valami fantasztikus báránysültet ettek. Arra gondoltam, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Vagy olyan magántörténetek, hogy Berta Bulcsú vezércikben írta meg, hogy valami elromlott a kocsijában, hiába próbálta megjavítani, és akkor megállt az úton a kocsi, ő felugrott, fölemelte a tetőt, és belehúgyozott az autóba bosszúképpen. Ezt is szépen hosszan leírta.
Jól tette. Hát nézd, ez ugye erre van a Facebook, tehát ott ezt tele lehet önteni ezekkel a magánmarhasságokkal. Szerintem ez is egy ilyen szocializmus örökség, hogy az egyedibe az általánosat hogy lehet meglátni.
Én inkább arról szól, hogy én az író, a művész, olyan igen. fontos vagyok,
igen, ez is
hogy nekem még... Nekem még a melléktermékeim is szentséges, vannak leöntve.
Igen, simán lehet ez is. Én inkább ilyen fehér kláraizmusra gondoltam, tehát hogy javítsunk a társadalmon, és ezért felmutatjuk ezt a példát, hogy lámcsak, Keravillba vissza lehet vinni az elromlott kenyérpirítóst, és akkor majd nem tudom én mi van, jól bánnak az emberrel, vagy nem jól, és akkor ezt megírjuk, de egyébként lehet, hogy igazad van tényleg, hogy van egy ilyen túlzott... hogy mondják ezt. Hát nem tudom, hogy egy ego-kultusz-e, de valamifajta ilyen túlzott individuum-kultusz. Tehát, hogy a közösség az kevésbé jön át, viszont az individuumok nagyon túlzódnak.
Persze, és ebben benne van, hogy az individuum, az én individuum kontra ezzel a hülye rezsimmel szemben.
Igen.
Tehát a fölényérzet is.
Igen.
Ugyanebben a szövegben maradok most már ennél. Azt írod, egy ideje nem a művészet érdekel, hanem egyszerűen az emberek. Valamit föltételeztél a művészetről korábban, ami világjavító, emberjavító, és csalódtál benne, vagy miért írott, hogy a művészet már nem érdekel?
Érdekel a művészet, meg általában is mindenfajta valós, tehát tárgyszerű és szimbolikus cselekvés érdekel, és a művészet egy része az ilyen. Hanem talán az, hogy miért csinálja, hogy mi mozgatja. Most ahogy így beszélünk, hirtelen eszembe jutott egy flamenco táncos nő, aki nálam a nyáron, Bajnai Beának hívják, nyáron tartott egy flamenco kurzust, és most, hogyha rágondolok...
Hogy hívják?
Bajnai Beát.
Aha, jó, hogy magyar.
Magyar, igen. Aha. De járt kint, Jerezbe volt sokat, tehát ő teljesen így be van kötve spanyol világba, hagyományosan, és... Mindegy, most csak azért jutott eszembe, hogy nem biztos, hogy a flamenkója érdekel, hanem sokkal inkább az, hogy miért találja ezt meg, miért talált erre az útra, miért foglalkoztatja. De ez egy kicsit amiatt is van, mert már kevésbé érdekel az újságírás, és egyre inkább szép irodalommal foglalkozom. Annak meg inkább az ember a tárgya, mint mondjuk a valamifajta milyen társadalmi probléma, mint túl kell lendülni.
Akkor érkezzünk el 2019-hez. 10 millió fa. Ezzel kapcsolatban ez egy környezetvédelmi szervezet, aminek, ha jól tudom, te vagy a vezetője, de most már inkább igen. ilyen spiritus rektora,
igen.
bár kimész azért ültetni is, ugye?
Hogyne.
Hogy itt nem egyszerűen a fajültetésről van szó. Én valami olyasmit magyarázok ebbe a dologba bele, úgy látszik, hogy ez nekem egy korságom, hogy tudnélik... Nem arról szól-e ez az egész, mert 2019-ben vagyunk, szóval nem kisiklás már a Orbán rendszer, hanem rendszer, hogy próbáljunk meg csinálni valamit, ami kézzel fogható, ami látható, ami biztosan segít rajtunk valamennyire. És miért 10 millió? Tehát 10 millió ember nevében, hogy ez a 10 millió vegye már észre, hogy csinálni kéne neki valamit, ha már a nevében járunk el. Ez nagyon nagy belemagyarázás?
Nem, ez részben az, amit az előbb említettél, hogy az értelmiség árulása felelőssége. Egyszerűen azt éreztem, hogy valamit tenni kell. Az egyik egyértelmű út, hogy az ember bemegy a politikába, a nagy politikába, és ott cselekszik. Én eltöltöttem 4-5 évet a nagy politikába, most idézőjelben, a fővárosnál, és azt éreztem, hogy annyira borzalmas az a közeg, és olyan elviselhetetlen rossz minőségű emberek tömkelege vesz körül. Nem az én közvetlen környezetemben, hanem úgy általában közgyűlésben, akikkel a folyosón kellett lenni havonta egyszer egy ilyen közgyűlésen találkozni, borzasztó, elviselhetetlen. Na mindegy, szóval, hogy ez nagyon rossz, és nagyon lehúzó, és nem hatékony. És ez mégis volt bennem, hogy egyszerűen ez az impotens dodogás, hogy kávéházba leülünk, és elmondjuk, hogy te hallottad már meg, hát ezek megőrültek, hát micsoda dolog ez. Tehát ezen már túl vagyunk, tehát cselekedni kell, lépni kell valami. És ez egy eléggé egyszerű, semleges téma, mindenkit érint, és mindenki bevonható, és bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy tehát politikamentesen fel kell ültetni mindenkinek, a fideszesnek is, meg a nem fideszesnek is. És ez egy olyan dolog, ami túlmutat ezen az egyébként rettenetes és egyre rettenetesebb korszakon. Tehát azok a fák fognak állni 80 év múlva, amikor ez az Orbán korszak egy fejezet lesz a történelemkönyvben, valószínűleg egy borzalmas fejezetként fog megjelenni, és de a fák ott fognak állni. És most már eddig elültettünk 500 000 fát, marha jó tudnom azt, hogy azok ott vannak, és majdnem azt, hogy bármerre járok az országba. Előbb-utóbb mindig van. Igen, itt a főtéren ültettünk, ott azon a lakótelepen ültettünk, amott egy fasort a bicikliút mellett, tehát hogy így kezd egy ilyen személyes mentális térképen kialakulni abban a kapcsolatban, hogy hol mindenhol ültettünk. És ez a most túl azon, hogy értelmiségi feladat, egy picit az is, ami nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy mi, mint városlakó emberek, egyszerűen vegyük vissza a kapcsolatot a természettel, legyen viszonyunk a természethez. Az nem valami absztrakció, hanem az az életünknek a záloga, az emberiség életének a záloga. Tehát kell tennünk valamit azért.
Meg ez egy valami közösségépítés is, nem? Valami olyasmi, mint a kaláka volt régen, hogy igen, össze kell fogni házat, és akkor tegyük most félre a meggyőződéseinket.
Igen.
Igen. De nem egyszerű dolog ez, belegondoltam, mert kicsit utána is olvastam, hogy mit csináltok. Hát először is nem mindegy, milyen fákat ültettek, milyen területre, honnan veszítek a magoncokat. Aztán egyezkedni kell különféle szervezetekkel, aztán valahol azt mondod, hogy az egyik legfőbb probléma, hogy Budapest, mint egyébként minden nagyváros, alá van építve. Igen. Tehát folyton csövekbe, ebbe-abba ütközik az ember. Ez ugye New Yorkban rettenetes probléma, hogy gyakorlatilag elkezdett süllyedni a két folyóparti rész, mert hogy ezt korábban föltöltötték ráadásul, mint egyébként Magyarországon és a 13. kerületben a Dunapartot.
Igen.
Erre épült Újlipót városnak.
Igen.
Egy része.
Igen.
És hát süllyednek a toronyházak, szóval, hogy itt nagyon résznél kell lenni.
Hát a Manhattannek egy amúgy is eléggé kitett, tehát hogyha valóban a tengerszint emelkedés jön, akkor a Manhattan az bokáig vízbe fog állni mindenképp, tehát hogy ez nem lesz megúszható.
Hát arról nem beszélve egyébként, hogy az aláépítés nyomán 2 millió patkány él együtt.
Igen,
emberekkel.
Igen. És ugyanígy Washington és Los Angeles és San Francisco, igen, tehát az összes óceán és tengerpart mellé települt nagyváros, és Európában is sajnos Marseille, Nápoly és a többi, Velence. De hogy igen, ez is benne van, tehát ez az egész alapvetően egy ökológiai gondolat, és az első percről kezdve nagyszerű szakemberek vannak mellettünk, vagy vesznek részt a 10 millió fában. Asszalos Réka, erdőökológus, aki ökológiai kutatóban dolgozik, tehát abszolút egy magasan jegyzett tudós, vagy Bozai Balázs, aki kitűnő erdőtechnikus és állati jó szakember. Szóval ők mondják meg, hogy mit ültessünk, és hova, és miért, és hogyan. Ezen belül mondjuk van egy dolog, ami egy ilyen, mondjuk, hogy 10 millió fás innováció, félig meddig ez a Miyawaki erdők, amik nagyvárosba viszonylag sűrű telepítést hoznak be, és átalakítják ilyen módon ott azt a mikrokörnyezetet. Mondjuk itt egy ilyen lövöldetérre tudnánk ültetni egy Miyawaki erdőt, az jót tenne.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy pénzt kell szerezni, nem?
Igen.
Tehát ez egy pénzbe kerül.
Igen.
És akkor kik adnak pénzt?
Hát egyrészt van egy Európai Uniós iniciatíva, az ESG, ez az Environmental, Social and Governance rövidítés, ami nagy lendülettel elindult, és amikor 19-ben mi elkezdtünk dolgozni, akkor én mondtam a többieknek, hogy gyerekek, itt ez jönni, valami jönni fog, tehát ez nem, tehát akkora baj van az rendszerben, a ökológiai rendszerben, hogy biztos, hogy valami történni fog, és nagyon sok pénz fog beáramolni ebbe a szektorba, és akkor nekünk majd milyen jó lesz, mert fogunk tudni ültetni. Ez megtörtént, csak hogy megtörtént a háború is, bejött a háború, elvitte a figyelmet és a pénzt, és ez az ESG szempontrendszer, ami egyébként nagyon erőteljes volt, azt most visszahúzták, és felpuhították, és lazították. De ebből például nagyon sok pénz kéne jusson a civil szektorba is. 3 milliárd fát irányoz elő az Európai Unió 2030-ig elültetni Európában. Tehát, hogyha ezek a dolgok összeérnének, az Európai Unió szándéka, meg mondjuk annak a most már több ezer-tízezerre tekintető civilnek a szándéka, akik a 10 millió fa körül állnak, akkor meg volna oldva a finanszírozás, de nem így működik, bénább, ügyetlenebb az egész. Igen, hát pénzbe kerül, és sok cég megkeres. Tehát alapvetően az a lényeg, hogy a cégek keresnek meg bennünket, akarnak ültetni. Ezek a cégek persze elsősorban arra gondolnak, hogy legyen meg az éves, nem tudom én, 2-3 napos csapatépítő tréning valahol vidéken, ott csinálunk valami kis hasznosat.
Meg az a jó pontszerzés, hogy mi a társadalomért vagyunk, és nem a társadalomban értünk.
Igen, hogy nem az ESG, hanem a CSR, de hát az ugye költségvetésileg annyira gyenge minden cégnél a CSR büdzsé, hogy abból nem tudunk erdőket telepíteni. Viszont azt gondolom, hogy minden vállalatvezető valahogy be van ágyazva ebbe a világba, a természetbe, és talán van gyereke, és tud arra gondolni, hogy 2080-ban és 2100-ban is kell még legyen természet, és azt viszont most kell csinálni. És ott van a cég, óriási profittal, meg egyebek, biztos nagyon hasznos visszaforgatni ezt a profitot újabb termelésbe, újabb, tulajdonképpen rövid ideig hasznos, majd egész évezredekig szemétté váló tárgyak előállításába, de talán még hasznosabb, hogyha a környezetvédelemre fordítanak minél többet.
Azt a személyes életedben is így jelentünk, mert hogy bejöttél ide, és megkérdeztem, hogy mit kérdez, és mondtad, hogy vizet, de csak vizet. És mondtam, hogy de hát itt van ez a műanyag flakonban az a kiváló behűtött víz, és nem kellett.
Hát igen, ugye ez egyszerű döntés. A csapból tök jó minőségű víz jön egyébként, és Magyarországon, hála Istennek. Aztán persze vannak a világban olyan helyek, ahol nem szabad meginni a csapvizet, de Magyarországon történetesen a legtöbb helyen jó minőségű ivóvíz van. Ha meg ez van, akkor én teljesen nonsensnek tartom, hogy miért vegyek palackozott vizet, amit valahol bezárnak egy műanyag palackba, és úgy, hogy ez a palack aztán hova kerül. Ugye évi 11 milliárd palack kerül be az óceánba. Tehát az olyan mennyiség,
küszöbb. Előtte még mikroműanyagokat szór szét bennünk, ugye?
Igen, és meg az is van. Hát ez egy apróság, amire egy picit oda lehet figyelni.
Tőled is szeretném megkérdezni, amit minden vendégemtől, hogy történhetett meg, hogy én értem, mert most már látom is, hogy ez egy világjelenség Trump felbukkanásra óta, tehát a hozzá hasonló figurák kezdenek elszaporodni, és mindig ugyanazokat a jeleket mutatják, a pillanatnak élő, hatalommániákus, erőszakszerető, és tulajdonképpen diktátor simogató, mert a Trumpnál ez nyilvánvaló a Putyinnal való viszonyában, igen, hogy benne az erős embert szereti. Igen. És nem szereti a lúzereket, és hát Ukrajna megtámadott ország mi más lenne, mint egy lúzer ország. Igen. Természetesen. Ez a típus, ez klónozódik, ez terjed, ezt látom, ez az új elitnek egy nagyon jelentős része ma a világban. De azért van egy belső ok is, tudnék ebben az országon belüli, hogy miért nézte ezt az ország ennyire be? És miért tart ennek egy jelentős része még mindig ott, hogy ez minden világok legjobbik, amit Orbán felépített? Ez két kérdés.
Igen. Szerintem a Trump jelenség az nem a Trumpról szól, hanem arról, hogy a demokráciának eddig, az elmúlt 200-250 évében óhatatlanul volt mondjuk két szintje. Az egyik egy demokratikus, tehát népfelségelvű része, és volt egy meritokratikus része. Óhatatlanul így struktúrálódott a társadalom. Vagyis, hogy...
Tehát ez a tudásképzettség...
Igen. Tehát voltak okos emberek, akik ha mondtak valamit, azért arra odafigyeltek. Valaki, mint a New York Times főpublicistája, ha ő írt valamit, vagy a New Yorkerbe, vagy a Népszabadságba, akkor az számított, hogy ő mit mond. Egy személy, akit a több évtizedes tevékenysége hitelesít, és a rajta átszűrt látásmód, szemlélet az meghatározó, és az egyébként befolyásolja, és az embereket úgymond opinion leader, véleményformáló. A social médiával ez megszűnt. Teljesen, ez a fajta struktúra, ez teljesen kiterült, és egy bármilyen állítással szemben egy másik állítás áll, vagy sok másik állítás áll. Az, hogy az egyik állítás mögött megalapozottság, tudás, adott esetben évtizedek kutatása és ismerete áll, megjelenik bárki, és azt mondja, hogy ez hülyeség. És a Trump egy ilyen. Egy troll, aki megtrollkodta a demokráciát, és ő mond valamit. Azt mondja, nem én csináltam a január 6-i kapitolium elleni támadást. Nem én fogdostam a nőket. Nem én csináltam. Vannak ellenem bűn, hogy hívják, ítéletek? Hát vannak. Na és kit érdekel? És mivel a világban nagyon sok olyan ember van, aki teljesen dezorientált, pont emiatt, mert nincs már hova fordulnia, hogy akkor ki fog mondani valamit, azt látja, hogy ki az erősebb. Tehát ilyen értelemben ez egy bestiálisabb és egy társadalmi szerveződésre tekintve egy korábbi állomáshoz visszatérő falka állapot. Van egy falka vezér, mindegy, hogy milyen. A morális, etikai kérdések nem számítanak, ő mondja, hogy erre van az előre, jó van, megyünk utána, nem érdekel, majd jó lesz. Ha ő mondja, erős fiú, majd akkor az biztos jó lesz. És szerintem ez számít. Hát a Magyarország erkölcsi és társadalompolitikai legatyásodásában szerintem benne van ez, amit olyan sokszor mondtunk szinte közhely ma már, hogy egyszerűen nem dolgoztunk meg a demokráciánkért, kis ujjunkat nem mozdítottuk érte. Ezt eldöntötte a Bush meg a Gorbacsovot Málta mellett a katonai hajón. Volt egy forgatókönyvük, és utána szépen ezt a forgatókönyvet végigcsinálták, és végigcsináltuk mi is, megkaptuk az iniciatívákat. Nekem a Szalai Zoltán fotográfus kedves atyai barátom volt, az apám még generációjához tartozott, talán emlékszel rá.
Igen.
Hát most már 6-7 éve, hogy meghalt, és ő mesélte el, hogy milyen volt az út, amikor a német Miklóssal kint voltak, talán 88-ban Moszkvába, és a magyar miniszterelnök kint volt Gorbacsovnál, majd utána a repülőgépen hazafelé elmondta, hogy na gyerekek, elmondom, mi lesz. Mert ez diktálta le nekem a Gorbacsov, és elmondta a rendszerváltás forgatókönyvét, ami rákövetkező 2 évben lezajlott Magyarországon. És ezért volt a határnyitás, amit ugyan Hornyulának köszöni meg a világ, de Németh Miklós legalább annyira benne volt. És tehát, hogy mi nagyon pici porszemek vagyunk ezekben a folyamatokban, és persze lelkesen, meg odaadóan, meg elkötelezetten szerepet találunk ezekben a folyamatokban, de azért ezt a nagy politika döntötte el akkor.
Na de figyelj rám, az, hogy Oroszország a 19. századi magyar elit félelmeit beigazolva,
igen,
lenyelte Kelet-Európát a II. Világháború után, az ugye egy kényszerállapot volt ennek az országnak, amelyik nem volt keleti, és ebben, igen, az értelemben, igen, nem orosz értelemben volt keleti.
Igen.
És miután rájött 56-ban, hogy ez nem fog megváltozni, berendezkedett benne.
Igen.
Megtalálta maga kis útjait, hogy tud boldog lenni, kicsit jó lenni, igen, kicsit lopni, és kicsit ezzel az a kis szabadságokat. Miért nem tudott berendezkedni a szintén ajándékba, vagy ráerőltetett jó demokráciában? Mert abban nem tudott annyira berendezkedni, mint a diktatúrában.
Szerintem ez nagyjából ez a 94 környéke, 93-94, amikor az Orbán eldöntötte, hogy ezt az országot nem megváltoztatni, egy nagyszerű, eminens demokráciává alakítani akarja, hanem használni. Tehát ott eldőlt, hogy ő egy családi bizniszt akar ebből csinálni, és onnantól kezdve mindent ez aláhajtott. Szerintem, és nem tudom, kinek az anyagát olvastam nagyon rég, talán a Csepeliek csináltak egy ilyen társadalmi értékvizsgálatot, ami egy függőleges és egy viszintes koordinát tengelyen helyezte el a magyar társadalmi érték szempontokat. És abból az látszott, hogy a magyar társadalom valahol a katolikus nyugati és a bizantin keleti határán imbolyog. És persze Románia, Bulgária egyértelműen, ez a bizantin, természetesen, görögök is valahogy, és mi meg ezen. És az Orbán egyszer eldöntötte, hogy nem kell bajmolódni ezzel, nem kell erőltetni valamit, mikor könnyen el lehet tolni a keleti irányba. És olyan csodálatosan beszopták ezt a Kipcsak-Turáni dumát, hogy sokan, és imádják, és ugye alapvetően identitás hiányos társadalomról van szó, akik mondjuk a nagypapájukról se tudják, hogy ki volt a nagypapa, honnan jött, mit csinált, stb. Az emberek többségének szüksége van arra, hogy valaki azt mondja, figyelj öreg, te Kipcsak vagy, vagy te Turáni vagy. Igen, és akkor Turáni, onnantól kezdve Turáninak érzem magam.
Hát nem tudom, mert mint a dolog kicsit bonyolultabb lenne, van itt mostanában egy új felmérés, ami azt bizonyítja, hogy minden agymosás és paraszvakítás ellenére a magyar társadalom inkább az Európai Unió híve, mint oroszországi. Volt itt egy fordulat, ugye? A magyar társadalom orosz ellenes volt teljes érthető módon. Ez már nem így van.
Igen.
De azért ez nem váltott át önmaga ellentétébe. Csak hát az ember megnézi ezt a felmerést, és azt mondja, hogy hát, drága honfitársaim, ti nyugatra néztek, és keletre szavaztok. Hogy a francba van ez így?
Hát van ez így. Ugye ezért utaznak a magyarok. Tehát kimegy Bécsbe, kimegy Münchenbe, Párizsba, Londonba, csak látja. Hát látja, utálja, kisebbség érzése van. Azt is érzi, hogy ez egy olyan rendszer, amiben ő nem fog tudni betagozódni. Aztán persze, aki meg úgy érzi, hogy be tud tagozódni, az el is megy. Ugye csak az elmúlt egy évben 41 ezer magyar hagyta el végleg Magyarországot, hogy költözött külföldre, fiatalok. Tehát, hogy akiben van életre valóság és érti azt a kultúrát, az szépen tud abban működni. A többség, aki itt marad, aki egyébként beszavazza ezt a szisztémát, azok nem értik. Tehát azt érzik, hogy üzletileg, gazdaságilag a siker ott van fénycsillogás. Oroszország, hát ez micsoda? Egy rozsdás Zaporozsec karosszéria. Hát, neki mentek az ukránok.
Nukleáris bombákkal, igen.
Nukleáris bombákkal, amit még a másik világháborúból örököltek, vagy hát az utána következő hidegháború időszakából, de hát úgy neki mentek az ukránoknak, hogy felfalunk titeket 3 nap alatt, és mit látunk 4 éve, vagy 4. éve, ugye egy falun, vagy egy kisváros körül megy most egy éve a harc, utcáról utcára, házról házra, oda-vissza, hetente bejelentik, hogy már elfoglaltuk, utána az ukránok jelentik be. Tehát, hogy az oroszok, hogy mondjam, én egy ilyen mojrákta, mojhos bundájú részeg medvének látom. Tehát, hogy persze, ha oda csap, akkor letépi az arcomat, de vagy eltalál, vagy nem, mert be van rúgva. Tehát, és egyáltalán nem azt látom, amit ők magukról nyomnak, hogy mi megyünk előre, elfoglaljuk Európát. Már a lengyelek jobban állnak katonailag, meg pénzügyileg. Hála Istennek. Tehát, hogy csak ugye az orosz kód az ez, és az is érdekes, hogy a 90-es években az ifjú Putyin még beszélt arról, hogy vége. Tehát, hogy ez a birodalmi kód, ez ki van iktatva, többet nem akarunk birodalmi erőként lenni. Megöregedett, nem tudom, mert tesztoszteron lassult benne, nem tudom, micsoda, erre most akkor birodalmat akar.
Vagy a falak ezt sugározzák, hát végül is Oroszország folyton ezt csinálja, hogy fölfújja magát nagyhatalomnak, összeesik, igen, megint fölfújja magát. Egyébként rá igaz leginkább ez a mondás, hogy sokat akar a szarka.
Abszolút.
De hát az oroszoknak soha nem bírta a farka a birodalmakat fönntartani.
Nem, hát ugye önmagában valahogy egy nevetséges gondolatnak tartom, hogy van egy ország, a világ legnagyobb országa, és még akar. Minek? Hát azt nem tudja menedzselni, amilyen van. Hát most olvastam, hogy a nagy-szibériai, transzibériai új vasútvonalnak az építését leállították, mert annyira viszi az a háborús költségvetés a pénzt, hogy nem tudják megvalósítani. Az valamit csinált, tehát az fejlesztene, az bekötne a keleti kikötőkhöz, és az ottani szállítmányozást, a kínaiakkal való üzleti kapcsolatot tudna erősíteni. Abból valami lehetne, ebből nem lesz semmi. Ebből csak szomorúság meg nyomor lesz.
Az, hogy ilyen nagyon kézzelfogható vállalkozásba kezdtél, mint a 10 millió fa ültetése, ez azt jelenti-e, hogy az értelmiségi létben nem sok előrevivőt látsz ma Magyarországon. Tehát, hogy értelmiséginek lenni körülbelül olyan foglalkozás, mint az általad fölrajzolt képzőművész portréja, aki saját magával van el, foglalkozik, szépen ül a karosszékébe, baromi sok könyv van körülötte, még a nagyapától is vannak könyvek, és ezzel el lehet lenni.
Igen.
Tök mindegy, hogy kint mi van a világban, mi van az utcákon, mit csinál az Orbán, bent ezzel el lehet lenni sok embernek.
Igen. Én vágyom erre, hogy ezt tudjam csinálni, és sajnos magam löketem, amiért nem megy.
De mert elszúrtad 20 éves korodban, amikor alapítottál folyóiratokat, és akartál valamit az országtól.
Lehet, igen.
És ezt nem tudod elfelejteni.
Nem tudom elfelejteni, és valójában az a frusztráció, hogy hogy nem jött össze. Tehát nem tudtuk megcsinálni ezt az országot jóra. Nem tudtunk egy rendes, nyugatos, felvilágosult, értelmes országot csinálni. Ott van a lengyel példa. Naponta olvasom, hogy mi történik Lengyelországban. Guta megüt. Pedig ott is voltak fasiszták. És túljutottak ezen. Szlovákok is, még a maguk módján, ott nyüglődnek ezzel a Ficóval, meg korábban a Meccsiárral, de a társadalom fejlődés azért valahogy halad, meg csehekről nem is beszélve. De hát szóval, igen, engem ez rendkívül frusztrál. És hát persze, ugye ilyenkor bejön az a kérdés, hogy mi a magyar most, vagy akkor tényleg miért ez a fura szerzett népség, ez, akik mi vagyunk, ez miért ad más válaszokat egy olyan történelmi helyzetre, amire a környékünkön jó válaszokat adnak a népek.
Rucciba Rita vált.
Valami ilyesmi, igen. Igen.
Hát nem tudom megmondani. Azért talán mondjuk a turáni átokig mégse hatoljunk el, mert az magunkat tennénk nevetségessé. De hát van valami rejtély ebben az egész dologban. Nem jutott eszedbe soha, hogy elmenjél? Ezek 2018-t eszembe, ez nagyon fura választásra emlékszel. Amikor az ellenzék vezetett, jött el, minden elsötétült, minden leáll órákra, és mire visszajött a cucc, addigra már a Fidesz vezetett, és meg is nyerte.
Igen.
Ekkor sokan azt mondták, hogy jó, hát akkor ennyi. Egyrészt ő kiköltözött Bécsbe, már aki tehette, mert ez anyag pénzfüggő. Mások elmentek fiatalabbak dolgozni ide-oda-amoda. De mit ott eszedbe, hogy elmész?
16 éves korom óta akarok disszidálni, úgyhogy ez valahogy beleépült az életembe ez a vágy. De hát a 18-as választás után, ugye én akkor Tardos Jani barátomnál voltam, és elbóbiskoltam, és mikor fölébredtem, akkor már az volt, hogy jé, de érdekes, a Fidesz mindent megnyert. És hogy addig volt egy ilyen körülbelül 30%-nyi fekete ló, akiről nem lehetett tudni, hogy majd kire akar szavazni, és pont mind a Fideszre szavazott, állati érdekes. És akkor biztos voltam benne, hogy vége, tehát kész. És vége is lett egyéb iránt, tehát vége is lett. Akkor nem tudtam ilyesmire gondolni, mert van egy kislányom, akivel nem együtt élünk, de hát ővel azért fontos a napi kapcsolattartás, tehát hogyha lelépnék, akkor nem vagyok jelen az életében, ő meg az enyémben, tehát így emiatt ez nem lehetett.
Fölvaradta magára az atyai kalapot?
Fölvaradta magára, igen, fölvaradta.
És akkor neked is megvan a tetkód.
Hát én soha nem tetkoztam volna, soha nem tetováltattam volna magam, de mivel ő már 16 vagy 17 éves, és mondta, hogy most már 18 lesz egyébként pár hét múlva, hogy ő akar egy tetkót, mondtam, hogy szó nincs róla. Na jó, de egy kalapot akar meg. Jó, hát akkor lehet.
Apa kalapját.
Igen, akkor lehet.
Hát figyelj, nagyon megható, komolyan. Na jó, bocsánat, mert megszakítottalak visszatérve, tehát, hogy 16 éves korodról el akartál menni, és ez most változott a legutóbbi egy-két évben?
A 10 millió fa nagyon sokat lendített, tehát egyszer mentálisan jobban elviselhető, ültetni jó, értelmes dolgot csinálni jó, és ez egy olyan kis szelet, ahol...
És amit megfogsz, az ami.
Az ami, igen. Ettől függetlenül nem tudom. Tehát most például, hogyha 26-ba elmegy az esély, akkor történelmileg vége. Tehát akkor addig marad ez az egész, amíg az Orbán él, és valószínűleg tehát többet olyat, hogy Magyar Péter meg Tisza párt a büdös életbe. Hát le fogja égetni, el fogja pusztítani a lehetőségét, hogy itt még valaha egy demokratikus köztársasági kibontakozás történjen.
Van ebben egy kis hisztéria most a Tisza körül, hogy jaj, már nem nő, jaj, már sűjje, jaj, már stb. Tehát van egy szélsőség, és a másik szélsőség az, hogy semmi nem igaz, a Fidesz nem nő, de nő, és hogy igazából mindenkit el kell hallgatni, aki arról beszél, hogy a Tiszával van bármilyen baj. Szóval a szokásos magyar szélsőségek.
Igen.
Ezzel együtt nem nagyon lát az ember más lehetőséget.
Hát
de azt se látja, hogy itt a boldogság, a békés az Éden köszönbe, majd áprilisban a legjobb esetben is.
Nem. Ott annak a halovány reménye, hogy befordulunk egy utcasarkon, ahol talán az utca végén majd lesz valami fény. Tehát, hogy ez erről szól szerintem ez a 26-os választás. Egyáltalán nem arról, hogy a pokol meg a Kánaán, A pokol az garantált, tehát hogy az szerintem Magyarország, ahogy el van szigetelődve, ugye most már szavazati jogát is elvették a srácnak, szóval ez, hogy a néppártból kidolgozta magát, ugye most azért elég keményen rá fognak menni erre a patrióták, nem tudom én mire is, tehát azt is elkezdik majd szétkapni politikailag, és egyáltalán nincs garancia rá, hogy egybe marad, magyarul ez a bizonyos politikai mű, hogy ő neki sikerült egy szélső jobboldali valamit összehozni, az ingatag. Szóval nem egyáltalán, és egy országnak nem olyan vezető kell, aki elszigetelt a világban, hanem olyan, aki tudja képviselni a nemzeti érdekeket.
De nézd meg, mekkora tábora van még mindig.
Tegnap láttam egy térképet, állati érdekes, hogy ahol a masszívan a Fidesz van, ott az a legszegényebb részek. Legtudatlanabb, legkevésbé fölkészült, legszegényebb rétegek, akik a legjobban rettegnek. Migránstól, ukrántól, mikor, mi, hol, holnap mit hoznak, mivel plakátolják tele a falu szélét, akkor majd attól fog rettegni boldogan, és majd követi az, már nem is tudom, a királyt, mert bizonyos értelemben már ilyen, ahogy ez a Trump is, őnek is vannak ilyen királyi attribútumai.
Hát a középrétegek is ott vannak, hát nézzük, milyen celebek veszik körül.
Az pénz. Az nem olyan érdekes. Pénz, karrier, hát itt van ez írni, olvasni, beszélni nem tudó szegény ilyen rapper gyerek, most film lesz belőle. Hát persze, hát ez csodálatos.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Aztán majd valamikor áprilisban találkozzunk. Hát vagy a határon, vagy... Köszönöm szépen, Bolyár Iván András volt a vendég az elmúlt 50 percben. A műsor Selmec János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?